Tessék? Jó. Jó.
Ahogy gondoljátok. Akkor folytassuk tovább az igét, és Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből újra szeretném elolvasni a 3. verstől a 14. versig. Ezt ugyan már hallottuk, de tulajdonképpen a 11-től a 14. versig következne, amivel nem foglalkozott Zoli, de az összefüggés kedvéért szeretném, hogyha végigolvasnánk. Tehát Pál levelét olvasom, az Efézus beliekhez írt levelét, első fejezet 3. versétől így hangzik az ige. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki szellemi áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne az ő vére által van a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is. Kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idő teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel. Örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Hát azt tudják a testvérek, az elhangzott már a múlt alkalommal is, hogy ez a görögben, ez egyetlen egy mondat. Én azért megnézem azt az embert, aki egy levegő vétellel ezt az egy mondatot végig tudja olvasni, tehát biztos, hogy nem annyira egyszerű. És még inkább úgy vagyok vele, vagy úgy lehetünk vele, hogy nem csak a mondatnak a hosszúsága, hanem az a gazdag tartalom, amelyet egyetlen egy mondatban Istennek a szelleme kijelentett Pál apostolnak, az nyilvánvalóan nekünk is sokféle tanítással bír. És úgy elgondolkodtam rajta, hogy ilyen is ritkán van a gyülekezetben, hogy általában az szokott lenni, például amikor az Ószövetséget vesszük, akkor van úgy, hogy egész fejezetet végigolvasunk, és most pedig, hogyha a testvérek figyelik, akkor az előző alkalommal is, és az előtti alkalommal is ugyanerről a dologról volt szó. Tehát, hogy Istennek a szelleme, vagy Isten kijelentett igéje, milyen mély dolgokat tud velünk megértetni, hogy egyetlen mondatról gyakorlatilag 3 alkalommal beszélünk. Tehát ezt csak úgy bevezetésképpen szerettem volna mondani, hogy Isten kijelentett igéjéről nem véletlenül mondja a Szentírás, hogy minden emberi értelmet felülhalad. Nem az emberi értelem kapcsolódik hozzá, mi csak próbáljuk megérteni, illetve megértetni, amit nekünk Krisztusban kijelentett. Arról volt szó a múlt alkalommal, hogy Isten tanácsol bennünket, amit Krisztusban tett, ahhoz mi nem nagyon tudunk jót hozzátenni. Nem tudunk. Hanem ő mindent elvégezett, és mindent odaadott nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Érdekes egyébként, hogy ebben a 14 versben 15-ször fordul elő, azt mondják, akik ezt megszámolták, az, hogy Krisztusban vagy ő benne. Mert ez válik hangsúlyossá az egész ige szakaszban, vagy pontosabban ebben az egy gondolatban, hogy az Atya Isten kiárasztotta ránk az ő szeretetét, és megáldott bennünket minden szellemi áldásával onnan felülről, a mennyből. Igaz, a Biblia, amikor arról beszél, hogy menj, akkor nagyon sokszor az ókori írók úgy tartották, hogy megkülönböztették a természetes mennyboltot egymástól, a kegyelemnek a mennyét, illetve megkülönböztették azt az örök dicsőség mennyországát, ahová kerülünk, miután itt befejeztük a földi pályafutásunkat. És nem erről a háromról beszél itt az ige, hanem arról a szellemi valóságról, ami láthatatlan és ami valósággá válik, válhat a mi életgyakorlatunkban akkor, ha tudjuk dicsőíteni az Úr Jézus Krisztust az életünkkel. Erről beszél, mert Jézus mindent elvégzett értünk. És szellemi valóságokról, szellemi áldásokról beszél, és úgy érdekes az, hogy keveset beszélünk róla, mert titoknak tartjuk. De itt is az ige egyértelműen hangsúlyozza, hogy az Atyaisten Krisztusban és az ő Szent Szellemében. Tehát magyarul ez a rész részben egy Szent Háromság himnusz is. Ezért nehéz. Tehát dicsőíti az Atyát, dicsőíti a Fiút, és dicsőíti Istennek a Szent Szellemét, vagy Istennek a Szent Lelkét. És hát nyilván, ami nekem még egy gondolat erejéig erre visszatérve, hogy ő benne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, azért, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk. És ez egy cél is egyben. Tehát Isten szent lelkének, Isten szellemének, az Úr Jézus Krisztusnak célja van az életemmel, az életeddel, az életünkkel. Azért, hogy szentek, fedhetetlenek legyünk. Ebbe benne van a jelen idő, hogy elkülönített bennünket, hiszen a szentség arról szól, de benne van az is, hogy az életemben úgy kell élnem, hogy a körülöttem lévő világ azt a fajta szentséget lássa, tapasztalja meg, amit az Úr Jézus Krisztus hozott erre a világra. Fedhetetlenek, igaz? Ez egy picit olyan jogi kategória. Emlékszem rá, a régi rendszerbe, lehet így mondani, volt egy ilyen bizonyítvány, amit erkölcsi bizonyítványnak hívtak, talán most is van, és abban volt egy olyan rész, hogy valaki fedhetetlen, hogy fedhetetlen. És ez a fedhetetlenség az azt jelentette, hogy nem büntetett előéletű. És hát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben mi nem vagyunk ugyan büntetett előéletűek, de minnyájan bűnben születtünk. És mint ahogy nagyon szép dolog, hogy 12-en születtek, és még nagyon sokan májusban, de én azt gondolom, hogy még nagyobb dolog az, hogyha valaki újjászülethetett az Úr Jézus Krisztusban. Mert nagy dolog megszületni, de még nagyobb dolog, hogyha valaki be tudja fogadni, valaki befogadja az Úr Jézusnak a kegyelmét az ő életében. És azt olvastuk itt az igében, hogy a teljes árat kifizette értünk, aki Úr, Pap és Király egyszerre. Egyszerre és mindenkorra. És ebben van egy jövőre való előre utalás, amit a második fejezetben majd fogunk venni, hogy egybe gyűjtött mindeneket, ennek van többféle jelentése, de az egyik jelentése az, amiről ott részletesen szó lesz, hogy egybe szerkesztette a két nemzetséget, mármint a zsidóságot és bennünket, pogányokat, akiket elhívott, és most már gyermekeinek nevez. Hogy ezt a két nemzetséget egybe szerkesztette Isten az ő szelleme által, azért, hogy dicsőségének a magasztalására legyek, vagy legyünk a mindennapokban. És itt azért egy picit megálltam egy pillanatra, hogy milyen érdekes ez. Sokszor beszélünk arról, hogy milyen nehézben vagyunk. Ugye? Talán még a fiatalok is beszélnek arról, hogy nehézben vannak. Az idősebbek meg pláne, vagy gondolom, hogy még jobban beszélünk arról, hogy ez a nehézség, az a nehézség. És úgy belegondoltam, hogy Pál apostol hogy írja ezt a levelet, vagy hogy íratja? Egy római rabszolgához láncolva. Hozzá láncolva valakihez, rabságban, amikor hát lehetett reménye, nyilvánvalóan volt reménye, hogy a Krisztusban reménykedünk az Úr Jézus visszajövetelében, de az örökké valóságról gondolkodott. és az örökké valóságnak a szellemi valóságát élte meg ott, abban a nehéz helyzetben. Volt hite hozzá. És úgy az ember egy kicsit megszégyenül, hogy mi is beszélünk bajokról, nehézségekről, félreértés ne essék, tehát az ember nem akarja ezeket lekicsinyleni, vagy kevésbíteni, de Pál apostol valahogy fölemeli a tekintetünket, fölemeli a szemünket. Ahogy a zsidókhoz írt levélbe olvassuk, igaz, hogy nézzünk fel Jézusra, a hitnek szerzőjére és beteljesítőjére. És rakjunk le mindent, ami ránk nehezítik. Mert különben nem tudunk hitben növekedni, vagy előre haladni. És erről beszél itt ez az ige szakasz, folytatva tovább, hogy ő benne lettünk, ahogy itt a 11. versben olvassuk, ő benne lettünk örökösévé, örököseivé. Örökölni az egy nagyon jó dolog. Nagyon jó dolog, akár úgy is, nagyon egyszerű dolgokat is. A hétköznapokban, amikor valaki a testvérétől, vagy később szüleitől örököl valamit, és az a tulajdonává lesz, bár én azt hiszem, hogy a mai világ talán túlzottan nagy jelentőséget tulajdonít annak a kifejezésnek, hogy tulajdon. És amit tulajdonnal, aki valamilyen tulajdonnal bír, ezt lehet látni nem csak az autópályákon, hanem a mindennapi életben is, az valamilyen szempontból jogot formál arra, hogy a másikra, a másik életére vonatkozóan valamilyen értékítéletet is megfogalmazzon. Pedig tudjuk, hogy ez nem jogszerű. Legalábbis nem bibliai. Mert a Biblia azt mondja, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Mindent kaptunk. És az ember, amit átvihet magával, mert szokták mondani egy kicsit helytelenül, hogy semmit nem vihetünk magunkkal, dehogy nem. Hát ha örök életünk van, akkor visszük magunkkal azt, hogy nem vagyunk ítélet alatt. Anyagi értelemben igen, hogy semmit nem vihet magával az ember a következő életszakaszra, hogy így mondjam. De abban az értelemben, ahogyan itt az ige beszél, hogy örök részünk van az Úr Jézus Krisztusban. És ez a mi tulajdonunk, hogy ő tulajdon fiát adta értünk, hogy mi a fiai vagy a gyermekei lehessünk. Ez a mi sors részünk, vagy örök részünk az Úr Jézus Krisztusban. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagyszerű dolog. Mert szoktuk mondani azt, és így is van, hogy Istennek gyermekei vannak, és nem unokái, és nem lehet a hitek az üdvösséget örökölni. De itt azt a vonatko, és ez így is van, hogy nem lehet, hanem dönteni kell mindenkinek személyesen. De az ige itt mégis arról beszél, hogy az az örök részünk, hogy az Úr Jézus Krisztussal együtt dicsőíthetjük a mennyei édesatyát. És ezért jött Jézus, hogy ez az ő tulajdona vagyok, igaz? A Zoli részben beszélt már arról a múlt alkalommal, hogy ez a tulajdonjog, ez azt jelentette, hogy senki más, ahogy később majd beszél is róla az ige, nem formálhat hozzá jogot. Senki. Sem halál, sem élet, sem fejedelemségek, ahogy a Róma 8-nak a végében olvasjuk, senki nem szakíthat el bennünket, mitől? Istennek a szeretetétől. Nem ettől a világtól ebben az értelemben, vagy nem attól, amit gondolok, vagy amit elképzelek, hanem Isten tulajdon jogot formált ránk. És ez egy nagyszerű örökség. Ez egy óriási dolog. Ebben vagyunk mi, ebben a vonatkozásban többek, mint a világnak a gyermekei. Hogy ezt tudhatjuk. És ez a titok, ez nem titok nekünk. Abban a pillanatban, amikor az ember átadta az életét az Úr Jézus Krisztusnak, tudja, hogy újonnan született. Hogy új élete van. Ahogy a ma reggel olvastuk itt a János 3 volt a evangélikus útmutatóban, ha a testvérek olvassák, igaz, amikor Nikodémus odamegy Jézushoz, és akkor tudjuk, hogy te Istentől szépen mondja a pedagógusi, vagy mondja a tanítói gondolatait, a szöveget, de Jézus nem azt mondja neki, hanem azt mondja, hogy újonnan kell születned. Addig nem láthatod meg az Isten országát. Addig te tulajdona vagy Istennek, mert mindené Isten. De nem úgy tekint rád, mint gyermekére, ha még nem döntött el a szívedben, hogy az övé szeretnél lenni. És nyilvánvaló, hogy sokat beszélünk, és ez az ige is beszél arról a kifejezésről, ami a múlt alkalommal is előtérbe került, az eleve elrendelés, de én azt gondolom, hogy ennél sokkal hangsúlyosabb az, hogy én hogyan élem az életemet. Hogy valójában szentül és fedhetetlenül élem-e az életemet. Mert Isten mindent tud, előre is, visszamenőlegesen is. És ő tudja nyilvánvalóan, hogy ki kap üdvösséget, ki az, aki dönt, és ki az, aki nem dönt. De nekem személy szerint a felelősségem mindig saját magammal szemben nagy. Nem a másik ember, a másik emberrel is. De elsődlegesen az, hogy én tudhatom. És ebben a vonatkozásban Isten megadja az ő előrelátásában azt a lehetőséget, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ő ebben a vonatkozásban gondolkodik rólunk. Mint ahogyan hitben mi is előre gondolhatunk olyan dolgokat, hihetünk dolgokat, aminek a megvalósulását nem tudjuk észre kontrollálni, de ugyanakkor elhiszük, hogy az igaz, hogy az valóság. És erről beszél itt az ige először, hogy boldog az a nemzet, vagy az a nép. Én nekem a 33. Zsoltár jutott eszembe ezzel kapcsolatban, ami egy kicsit kapcsolódik is itt a születés naposoknak a köszöntéséhez. A 33. Zsoltár 12. verse, igaz, hogy boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségéül választott. Azt mondja az ige, hogy ez boldogságot jelent. Az, hogy Isten örök része lehetünk, sorstársai lehetünk ebben az értelemben, ez boldogsággal tölthet el bennünket, és ez a nép, ezek mi vagyunk, akik igent mondtunk, aki igent mondott az Úr Jézus Krisztusnak a hívására, igaz, ahogy az ige mondja máshol, az eklézsia, a kihívottak gyülekezete. Én akkor tartozom Isten gyülekezetéhez, hogyha én igent mondtam az ő hívására. És szívben ezt Isten megpecsételte. Ahogyan erről itt majd beszélni fogunk, mert beszél róla az ige. A másik dolog, amit előttünk lehet, hogy ő mindent a saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Tulajdonképpen ez így lehet a ma mi életünkben is. Hogy az ember szokták mondani, hogy azt teszem, amit akarok. Na igen, egy bizonyos ideig igen. Amikor az ember idősödik, akkor azért sokszor látja azt, hogy azért az igének mennyire igaza van, bár ott más összefüggésben mondja az evangélium végén, hogy amikor fiatal voltál, oda mentél, ahová akartál, és azt tetted, amit akartál, de később, amikor idős leszel, nem így lesz. És az ember ennek a valóságát megtapasztalja. Hogy Istennek szabad akarata van az életre vonatkozóan, és azt mondja itt az ige, hogy mindenben, nekem nincs mindenben ilyen vonatkozásban szabad akaratom. Mert például, ha ágyhoz vagyok kötve, akkor már nem tehetem azt, amit szeretnék. Mert van egyfajta megkötöttsége az embernek, de nem megkötözöttsége. És azt mondja, azért hozom itt elő ezt a gondolatmenetet, hogy Isten azért adott nekünk szabad akaratot, hogy ezzel én dönthessek ő mellette. Mert az örök végzése az, hogy az ő gyermekévé lehessek. És ebben van az én személyes felelősségem. A személyes döntésem, hogy döntök-e mellette, vagy pedig nem. Boldog, akarok-e igazából lenni, vagy pedig nem. És ezt az embernek el kell tudni döntenie. És igent kell tudni mondani. Amíg ki nem mondja az ember a szívében, addig hiába gondolja. Hiába mondjuk azt, hogy hát bólintottam, mondja a gyermek az apjának, hát apa nem értetted? Nem, ki kell mondani, hogy igen. Vagy ki kell mondani azt, hogy nem. És nagyon fontos volt nekem itt az a gondolat, hogy előre reménykedünk az Úr Jézus Krisztusban, mint akit tudjuk, hogy visszajön. Ezért szabom másképpen az életemet, ezért alakítom másképpen az életem. Azért, mert tudom, hogy visszajön. És fontosabbá válnak nekem azok a mennyei valóságok, amelyekről ő beszél. Tudom, hogy gyermeke vagyok, és ez egy védettséget jelent az ember számára a mindennapokban. Egy erőt jelent a mindennapokban annak a megerősítését, hogy tudom, reménykedek ő benne, hogy visszajön. És itt hangsúlyos az a szó, vagy az a kifejezés, hogy ő benne hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, hívővé lettetek és eljegyzett pecsétével. Mindenképpen fontos a sorrend. Fontos, elmegyek a mikrofontól. Tehát amikor itt arról beszél az ige, hogy miután hallottuk az igazság igényét, úgy elém jött az a kérdés, amelyet Pilátus feltesz. Ugye emlékeznek rá a testvérek, a János 18-ban van ez, most nem fogom megkeresni, de Pilátus feltesz Jézusnak. Oda hozzák az Úr Jézust, megkötözve, meggyalázva, és akkor Pilátus felteszi azt a kérdést, hogy mi az igazság. És Jézus előtte elmondja neki azt, hogy aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Mit keres az ember? Az ember keresi az igazságot. És mikor teszi le igazából a fegyvert? Akkor, amikor megtalálja. És mikor találja meg? Akkor ugyanoda térünk vissza, amikor elfogadta az Úr Jézus Krisztus. És ezért nyugtalan az emberi lélek ebben a világban. Mert nem találta meg az igazságot. Lehet bármennyi pénze valakinek. Lehet bármennyi hatalma. Gondolhat bármit, akármilyen művész, vagy tudós, vagy Nobel-díjas lehet. De ha igazából nincs az ember szívébe békesség, ha nem találta meg még személyesen az Úr Jézus Krisztust, akkor addig nem lesz nyugalma az emberi léleknek. És ez nagyon fontos, én nekem újra fontossá vált, hogy Jézus azzal a valakivel szemben, aki a halálára tör, mert Pilátus megöleti, vagy megöletteti, most teljesen mindegy. Annak az embernek is fölajánlja ezt a lehetőséget. Ott mondja a félmondatot, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Pilátus előtt ott volt a döntés, és tudjuk, hogy hogyan döntött, mert fontosabb volt a hatalom. Azon a napon békül ki Heródessel. Nem mond le a világi hatalmáról, mert ragaszkodik hozzá. És nagyon sokszor ezért nem tud az ember megtérni, mert nem tud valamit elengedni. Igaz, egy kisgyereknek, ha valami van a kezébe, ismerjük a történetet, addig nem tudunk valamit adni. Ő azt is szeretné megtartani, olyanok, mint mi. Azt is szeretné megtartani, meg a másik dolgot is szeretné elvenni. De addig nem tudok a kezébe adni egy értékesebbet, még ő azt el nem engedi, amit ő fontosnak tart. És azt gondolom, hogy így van ez a megtéréssel is, hogy addig még a bűneimet oda nem viszem az Úr Jézus Krisztushoz. Be nem látom, vagy nem látom be, inkább így mondom, nem látom be azt, hogy elveszett vagyok, hogy reménytelen a sorsom, reménytelen az életem. Csak ő tud segíteni, de ő tud segíteni. Ha hallottuk az igazságnak az igéjét, azt mondja itt a kifejezés, hogy üdvösségünknek az evangéliumát, az örömgét, a megmenekülés. Ha ezt meghallom, akkor leszek hívővé, és ekkor kapom meg a pecsétet. Fontos a sorrend. Hallani, tudni, hogy ez az igazságnak az igéje, és erre igent mondani. És Isten ezt pecséttel gyakorlatilag lezárja, mert a pecsét ezt jelenti. És úgy azért szívben ott volt előttem, és nem szeretnék annyira a jegyességgel foglalkozni, nem az én tisztem, de hát itt sok jegyes van, hála Istennek. És úgy belegondoltam abban, és egy-két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, mert az ige beszél erről. Hogy a testvérünk beszélt arról, hogy milyen szép szokás az, amikor a leendő fér, a vőlegény megkéri az édesapától a lánya kezét. Hát nekem sajnos nem lesz ilyen részem, de ez egy szép, szép dolog, szép szokás, és milyen boldog az az ember, akinek lánya van, vagy lányai vannak. És úgy belegondoltam abba, hogy hát mi lenne akkor, hogyha az, mert hát nyilván azt mondja az ember, hogy jó, rendben, de ezt beszéld meg azzal a lányal, tehát az ő döntése a fontos. Na, de azért a fiúnak fontos a leendő apósának is a döntése, vagy a hozzájárulása, azért kérdezi. De mi lenne, ha azt mondaná, vagy azt mondta volna András például, hogy nem, vagy várjál 5 évet. Mint ahogyan olvasunk erre példát, igaz, hogy oda akarja adni a lányát, aztán a másikat adja oda neki, ismerjük az Ószövetségbe. Azért igen furcsa dolgot élne meg a mai fiatal. És miért mondom mindezt? Azért mondom, mert ez így van a testvérek, ez így van a megtéréssel és az újonnan születéssel is. Abba a pillanatban, amikor az ember befogadja az Úr Jézus Krisztust, Isten arra ráteszi a pecsétet. Nem kell újra Szentlélek, mert a Szentlélek teszi rá a pecsétet. Amikor valaki megkéri valakinek a kezét, eljegyzett, igaz, erről majd mindjárt beszélünk egy kicsit részletesebben, eljegyzett pecsétjével. Ha én eljegyzek valakit, amikor eljegyeztem annak idején Jutkát, és kapott egy gyűrűt, vagy kapott később egy gyűrűt, vagy azt mondta rá, hogy igen, akkor utána nekem nincsen szükségem arra, hogy még egyszer ezt megtegyem. Milyen furcsa lenne, hogyha János, mondjuk, bocsánat, újra oda menne, és akkor újra megkérné. És akkor harmadnap is megkérné, negyednap is. Hát azt mondaná az ember, hogy hát azért ez mégiscsak egy furcsaság. És ez így van az életben is, így van az igében is, hogy amikor befogadja az Úr Jézus Krisztust az ember a szívébe, akkor Isten arra ráhagyti a pecsétet. Mert megtörtént az eljegyzés. Megtörtént annak a megerősítése, hogy igen, mehetsz tovább. Az életeden élhetsz abban, vagy azzal, akit szeretsz. És hát Isten így munkálkodik a Szent Szellemével, Szent Lelkével, és nekem hangsúlyos volt ebben az igében, hogy eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával. Isten a Szent Lelket, Isten a Szent Szellemet megígéri, már nagyon régen, igaz, egy-két igét hadd olvassak fel, ami előttem volt, például a Ezékiel könyvében ismerjük ezt az igét, de Ezékiel 36:27-ben azt olvassuk, az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. De ugyanezt mondja az Úr Jézus is, hogy, és nekem most érdekes, egy másik szó lett hangsúlyos, amikor azt mondja a János 14-be, hogy elküldöm hozzátok, mit is mond? Mit szoktunk mondani? A pártfogót, a vigasztalót. De ott előtte van egy másik szó. A másik vigasztalót. A másik vigasztalót. Ez olyan, mint amikor azt szoktuk mondani, ez jutott eszembe, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Pedig nem így van az igében. Mert akkor ilyen alapon az, aki maga tehetetlen, akkor az nem ehetne. Hanem, aki nem akar, ismerik a testvérek, aki nem akar dolgozni. Akinek nincsen ott annak a lehetősége, vágya, itt tegnap, ahogy Budapesten voltunk, ott odaállt valaki az autók közé, és úgy elkezdte dobálni a labdát. A labdát, tehát ilyen 3 kis labdával játszott. Ilyet még nem láttam egyébként, az ember sok mindent megér, eddig láttunk kórusokat, és olyan furcsa volt, hogy elkezdte dobálni a labdát, nem volt valami nagy mutatvány, utána levette a sapkáját, vagy kezébe volt, már nem tudom, és akkor ment a kocsit között gyorsan. Hát ő pénzt kér. Hát na mire? Hát nem furcsa dolog, igaz? Tehát furcsa dolog az, amikor valaki egy olyan dolgot szeretne kierőszakolni, aminek azért nem hiszem, hogy olyan súlya van, nem beszélve arról, hogy ahogyan ott ugrált a kocsik között, az embernek az volt az érzése, hogy bármelyik pillanatban elüthetik. És azért nem volt veszélytelen az a dolog, de visszatérve, hogy ő Krisztus eljegyzett bennünket pecsétjével, és ahogyan itt a János evangéliumát idéztem, azt mondja az Úr Jézus a János 14-ben, ezt azért szeretném elolvasni, ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság szellemét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem ismeri, ti azonban ismeritek, nálatok lakik, és bennetek lesz. És mindegyik szó hangsúlyos, hogy Jézus is pártfogó volt. Az övéinek a pártfogója volt, nem csak Isten szelleme. Isten szent szellemére is igaz, a pünkösdi kitöltetésre, de az Úr Jézus is pártfogó volt. Ő is a védelmét adta nekünk ebben a világban. Mit jelent az, hogy eljegyzett pecsétjével? Az, hogy eljegyzett, az arra utal, hogy az ő számára elfogadott, elkülönített vagyok. Maga a pecsét egyébként azt nagyon jól tudjuk, hogy a pecsét az a hitelesség és a lezárásnak a jele volt az ókorban. Amikor egy rabszolgára ráütötték a pecsétet, az azt jelenti, hogy az a ember az, akit ő választott, vagy megvásárolt, az az övé. Egyébként az, hogy megvásárolt, ez ebben az ige szakaszban valószínűleg a ószövet, vagy az akkor élő emberek sokkal jobban értették, mint mi, mert itt a befejezésben van egy olyan furcsa kifejezés, hogy örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét. És a Biblia magyarázók azt mondják, nem akarok előre ugrani, de ez ide kapcsolódik, hogy itt tulajdonképpen egy ilyen megvásárlásról van szó, kivásárlásról van szó. Régebben az eljegyzés, az tulajdonképpen azt jelentette, hogy most csúnyán mondom, hogy kivásárol a családból. És például a magyarban az a kifejezés, hogy mennyasszony, az nem véletlenül vagy egy darab ennyel, nem mely országról van szó, hanem arra utal, hogy a magyarok ősei tulajdonképpen kivásárolták, idézőjelben mondom, a családból azt, aki a családban addig hasznos tagja lehetett a családnak. Értik a testvérek? És ebben a vonatkozásban is megjelenik itt ez a kifejezés, hogy az Úr Jézus az ő szent lelkével, szellemével elkülönített bennünket, az Úr Jézus a drága vérével kivásárolt bennünket abból, ami számunkra valóság lehetett volna, a kárhozatból. Abból menekített meg. És ennek a valósága jelenik itt meg, hogy ezt lepecsételte. Hitelesítette és véglegessé tette. Azt mondják, akik például bélyeggyűjtők, hogy nagyon sokszor egy bélyeget azt tesz értékessé, hogy rajta van a pecsét. Mert mit jelent a pecsét? A pecséten ott van a dátum. Hogy pontosan mikor történt. Az eljegyzésnek is van dátuma. Az újjászületésnek is van dátuma. És ebben az értelemben ez a hitelesítést jelenti, mégpedig nem olyan külső hitelesítés, mint mondjuk egy jeggyűrű. Mert nyilván a jeggyűrű az arra utal, hogy az ő számára elkülönített. És azért nagyon szép dolog a jegyesség. Nagyon tartalmas, nagyon gazdag, mert megismerhetem a másikat arra vonatkozóan, hogy ő lesz az életemnek a párja. Tehát valahol annak az előlegét kapom, ami majd be fog következni a házasságba. tulajdonképpen az, amikor itt az Úr Jézus arról beszél, hogy eljegyzett bennünket a pecsétjével, az arra utal, hogy ő adott nekünk egy előleget, ami majd később ki fog teljesülni az örökké valóságba. De én már most annak a zálogát, annak a jelét viselhetem, vagy valósággá lehet az életemben. És még egy fontos dolog, hogy itt, amikor erről beszél az Úr Jézus, vagy erről beszél Pál apostol, akkor tulajdonképpen egy belső szívbe írt pecsétről van szó, nem egy külsőről. Ezt nem látjuk. A jegygyűrűt látjuk, vagy azt halljuk, hogy valaki valakinek a jegyese. Az egy külső dolog. Na de milyen baj lenne, hogyha ez a külső dolog tartana össze két ember, és nem pedig a szívbeli ígéret, hogy én valamire igent mondtam, és Jézus komolyan veszi a szavainkat. Ha én egyszer igent mondtam, ha én azt mondtam, azt ígértem neki, hogy én az életemet átadom az ő dicsőségére, akkor ez legyen is így a mindennapokban, az életünkben. És milyen sokszor megszégyenül az ember, megszégyenülök, hogy nem ezt tesszük, nem így élünk, nem ezt mondjuk. Amit ő vár tőlünk, amit ő szeretne, mert ő azt szeretné, hogyha az ő öröksége valóban az ő dicsőítésére lenne a mindennapokban a Földön. Nem véletlen, hogy amikor az énekek énekébe azt olvassuk, hogy tégy engem, mint egy pecsétet a szívedre. Karodra is, de szívedre. És ez a pecsét, ez belül van, nem kívül. Tudhatom, hogy kihez tartozok. Azt mondja a Timóteushoz írt levél a 2 Timóteusban. Azt olvassuk, 2 Timóteus 2.19. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Hagyjam el a gonoszt, a pecsét, az Úr pecsétje, hogy az, ami a szívemben valóságá vált, hogy az Úr Jézusé vagyok, az valóságá váljék a mindennapokban, hogy ami nem krisztusi, azt hagyjam el, azt tegyem félre, attól szabaduljak meg, mert az nem az övé. Attól ő szeretne engem megszabadítani, szeretné, ha nem abból élnék, hanem az ő kegyelméből. Mi a pecsét? Isten hitelesítése az emberen, hogy ő a gyermekévé fogadott engem, és ez abban különböztet meg bennünket a mindennapokban, hogy van egy belső igazságosság, amely a szívembe van írva, amit megélhetek a mindennapokban. És ha megélem, akkor válik ennek a pecsétnek a valósága a külső világ számára valóságossá. Ha abban az igazságosságban járok, amellyel az ő elpecsételése engem felszabadított, hogy ne úgy éljek, ahogyan eddig éltem, hanem az Úr Jézusnak a szeretete szerint. Azt olvastuk, örültem ennek az éneknek, amit választottatok, mert azt mondja itt az ének, hogy megbocsátja minden bűnödet, békességet ad a szívednek, veled marad mindig, hogyha akarod. Erről beszél itt az ige, hogy a pecsét az azt jelenti, hogy elkülönít, azt jelenti, hogy ő megőriz. Az ő megőrző kegyelme benne van, ha akarod. Igaz, nem olyan pecsét ez, mint amit rápecsételnek a fára, és kivágásra ítélik. Ez a pecsét egy szívbeírt pecsét, mint ahogyan arra utal, hogy az Úr Jézus ezzel az elpecsételéssel bennünket őrizni akar a megváltásnak a napjára. Arra, amikor találkozom vele, amikor hozzámegyek. Ez olyan, mint amikor eszembe jutott ez a kép, és bár a kettő úgy nehezen éleszthető össze, de pecsét volt, amikor vérrel fölfestették igaz az ajtó félfára, azt a jelet, ami arra utalt, hogy oda nem ment be többé az öldöklő angyal. És erre vonatkozik, vagy ilyen értelemben vonatkoztatható az ez a mi életünkre is, hogy az elpecsételés az azt jelenti, hogy a halál ugyan bennünket is elér, de Jézus számára vagyok elpecsételve. Az ő dicsőségére, az ő magasztalásának a valóságára. Azt olvassuk a János 3.33-ban, ugyanez a gondolat erősítődik meg, aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. Tehát a pecsétnek a valósága az Jézusnak a megváltó véréből való elköteleződés, hogy ő bennünket ezáltal megmenekített. De akkor, amikor én ezt elfogadom, akkor megpecsételem ilyen értelemben, hogy az, amit én olvastam, amit én elhittem, elfogadtam, az igaz az én életemre is, mert Isten beszédét, Istennek a szavát ismerem el igaznak. És érdekes az, hogy amikor ez a fajta belső bizonyosság ott élhet a szívembe, vagy ott élhet mindannyiunknak a szívében, ez örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket a hétköznapokban. Örömmel, azzal az örömmel, hogy az Úr Jézus Krisztus szeret bennünket, és őrizni akar bennünket. A mi felelősségünk az, hogy eltávozni attól, vagy elvetni mindazt, amit Isten igéje a hétköznapokban szembesít velem. Igaz, aki jegyességet kötött, az azt jelenti, hogy abban az irányba, abba a lány vagy fiú irányba, attól függ most teljesen mindegy, abban nekem szabad utam van az ővele való kapcsolat megerősítésére. Na de más irányba meg már nincsen. Az egy pecsét, az egy jel. És erre utal az igének ez a befejező része, hogy eljegyzett a megígért Szentlélekkel örökségünknek a zálogával. Maga a zálog szót egyébként, ez a görög kifejezés, ez arra utal, hogy foglaló, előleg. Tudom azt, hogy a magyarban megszoktuk különböztetni, igaz, a foglaló talán azt jelenti, ha nem adják el azt a dolgot, akkor a foglalónak a kétszeresét kell, ez nem tudom, benne van-e igazából a magyar jogba vagy nincs, de talán nem is az a lényeges, de az előleg az mindig a kifizetendő teljes összegnek a részét képezi. Egy előleget. Abból, amit azt már nem kell kifizetnem. Erre utal. És itt, amikor a vételárnak a részére. Itt viszont az a csodálatos ebbe, hogy Istennek a szelleme, Istennek a szent lelke ad nekem biztosítékot, előleget arra vonatkozóan, hogy az övé vagyok, mert szeretett engem, mert szeret engem. A vérével megváltott. És mit teszek én ezzel az előleggel? Ugye, ha valaki eljegyez egy másik embert, akkor az nem szép dolog, hogyha az eljegyzés alatt valami gonosz dolog történik. Az nem eszébe se jut az embernek. Igaz? És ugyanígy van az életünkkel is, hogyha Jézus eljegyzett bennünket, azért, hogy tisztán, fedhetetlenül éljünk ebben a világban. Hogy az ő tulajdonságait láthassa a körülöttünk lévő világ. Mert igazából, amit itt az ige a végén mond, hogy az ő dicsőségének a magasztalására jegyzett el bennünket. Hogy tudjuk őt magasztalni, tudjuk őt dicsőíteni. És mivel mással tudná őt az ember dicsőíteni, magasztalni, mint egy újjászületett életnek a valódi megélésével. Hogy nem azt élem, mint korábban. Mint ahogy a jegyességbe se élek. Úgy, mint korábban. És nagyon szép ez a gondolat, hogy ő eljegyzett bennünket ezzel a záloggal, azért, hogy a végső örökségnek az előízét megérezzem. Olyan jó dolog az, jó dolog előkóstolónak lenni. Igaz? Mert az ember az előkóstolásba megérezheti azt, hogy milyen lesz, amikor megérezzük valaminek az illatát, akkor az ember rögtön arra gondol, hogy hú, milyen jó lenne már azt tenni. És ugyanígy van vele, én azt gondolom, vagy ugyanígy lehetünk vele, hogy Isten az örök életnek a valóságát ízleltette meg velünk, hogy boldog, örömteli élet az Úr Jézus Krisztusban újjászületett élet. És hát bárcsak úgy lenne, hogyha én a mindennapokban tudnám dicsőíteni őt az életemmel, a magatartásommal, mert Isten ezt szeretné. Ő mindent megtett értünk, a mi felelősségünk az, hogy ezt ne tegyük hiába valóvá, ezt éljük. Befejezésül szeretnék még két igét elolvasni. Az egyik az Ézsaiás könyvéből, ismerjük ezt. Ézsaiás 43:1. Te most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ne féljünk, ő megváltott bennünket az ő dicsőítésére. Igaz, ahogy egy énekben is benne van ez. És még a 18-19. vers előttem volt, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok a népnek, 21. vers, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Milyen örömteli dolog az, hogy az Úr Jézusnak a dicsősége, az Úr Jézusnak a megváltása, az valósággá válhatott az életünkbe. És milyen örömteli az, hogy mit dicsőíthetjük, olyan jó, amikor ilyen sokan együtt vagytok fiatalok, és együtt tudunk énekelni, együtt tudjuk őt dicsőíteni, és úgy belegondoltam, hogy a mennybe ennél sokkal nagyobb örömben lehet részem, sokkal nagyobb örömben lehet részünk, hogy dicsőíthetjük, magasztalhatjuk őt egy örökké valóságon keresztül, és hát nyilván ennek az előízét, ennek a valóságát az ember azáltal, hogy átadta az életét, és éli a mindennapokban a vele való élő, szoros közösséget, ennek megtapasztalhatom ennek az örömét, és hát bárcsak így lenne mindannyiunk életében ez. Áldjon meg bennünket így az Úr. Amen.